Ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életbe lépett az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás, amely vasárnap éjfélig tart. Az elkövetkező napokban ugyanis a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Figyeljünk oda egymásra, különösen azokra, akik egyedül élnek, idősek vagy mozgásukban korlátozottak. A kormány úgy döntött, megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet által a Székelyföldért végzett nemzeti összetartozásnapi gyűjtést, ezt még tegnap jelentették be. Ma a Facebook videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben arról beszélt, kormány határozatot írt alá az Erdélybe küldendő pénzügyi segítségről, illetve a korábbi összeg megduplázásáról. Az emberek által összeadott 166 millió forinthoz a kormány most tehát hozzátesz ugyanennyit, derül ki a videóból. A Kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a Kárpát-medencei magyar képviselők fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van. Hiszen ami történik a külhoni magyarsággal ma, az történhet holnap vagy holnap után a hazaival is, mondta Kövér László. A mai Törvényalkotási Bizottság napirendjéről levették az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta még tegnap az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Magyarország a még 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, állapította meg az Európai Unió Bírósága. A főtanácsnok arról adott tájékoztatást, a mostani döntés jogi kötőerővel nem bír. Hiába az utcányi távolság, Magyarország és Mexikó is a békepártyánál, illetve egyetért a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Mexikóvárosban, ahol több tárgyalást is lefolytatott. Szijjártó Péter azt mondta, bár egy utcán választ el minket, mindketten kiállunk a béke mellett, a háború lezárásához tárgyalásokra van szükség, azoknak pedig csak akkor van értelmük, hogyha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Kifejtette, Magyarország nagyon sokat profitál a Mexikóval való együttműködésből gazdaságilag is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 2 milliárd euró volt, ami abszolút rekordnak számít. Közvetlen légijárat indult Budapest és Kuvait város között, a Jazeera Airways járata heti kétszer közlekedik, jelentette be Illés Boglárka. A külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, több mint 10 éve döntöttek a déli nyitás politikája mellett, Kuvait a hetedik közel-keleti úti cél, amely elérhető lett a magyar fővárosból. A MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítő vonatokkal, megerősített járatokkal készül a Balaton irányába, és készenlétben álló buszokkal is segítik az utazást. A vasútársaság arra kéri az utasokat, elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékukat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Meghirdették az első két pályázatot a Jedlikányos energetikai program keretében, mondta az energetikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A távfőrendszerek modernizálásának, illetve zöldítésének támogatására együttesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette Steiner Attila. Magyarországon mintegy 700 ezer háztartás van rákapcsolva a távfőrendszerre. A Magyar Államkincstár június 10-ig várja a 2025. évi egységes kérelmek benyújtását a gazdálkodóktól, hívják fel a figyelmet közleményükben. Idén 49 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési intézkedésre lehet az egységes kérelem keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Végül az időjárásról. Holnap a derült égen csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 15 és 20, napközben 30 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Most Kemenes Gábor nagykovácsi plébános előadását hallják. A felvétel a Török Bálinti Szeretetlen Kápolnában készült 2022. november 26-án.
Hiszen látod, testvérek, hogy akár a következő pillanatban is az Úr elé álljatok. Készen vagytok? Számomra igen megrendítő volt és megdöbbentő volt, hogy mostani medjugorjai zarándoklaton is, az első misén, ott, amikor a Sárgaházban összegyűltünk, valaki rosszul lett, és ott meghalt. Olyan érdekes volt, hogy a felesége beszámolt róla, ők a miskolciakkal jöttek, hogy azt mondta neki, hogy menjünk el Mária Pócsra, és végezzük el a Szent Jónást az út előtt, hogy tisztán mehessünk oda. Nagyon vágyakozott eljönni. Szombaton délben megérkeztünk, és másnap reggel volt ez a Szent Mise, és ott rosszul lett. Kétszer sikerült visszahozni, de nem volt ott defibrillátor, meg tudom én nem, mire odaértek, addigra késő volt. De ott tette oda az Úr kezében az életét. Véletlen? Azt gondolom, hogy nem véletlen. A feleség azt mondta, hogy nagyon vágyakozott odajönni Medjugorjéban, és most föl lehet tenni a kérdést, hogy igen, oda ment meghalni, vagy oda ment hazaérkezni. Úgy gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, talán megérthetjük, hogy az Úr otthon készít nekünk, az ő szeretetének, szívének szeretetében. És nagyon jó, hogy hétről vagy hónapra összegyűlve itt vagytok, hogy ezt a megérezve az Úr szeretetét és jóságát válasz legyen az életetek. Mire? Az ő hívására. Medjugorjében Mária az üzenetekben mindig oda teszi a végén, hogy köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. És vajon válaszolunk az Isten hívására? És mivel válaszolunk? Mi az én válaszom? Hogyan felelek az Úr szeretetére és jóságára? Hogy olyan vagyunk, mint az apostolok, vagy a tanítványok. Mennyire bénák voltak ők Jézus feltámadása, vagy a húsvét után. Teljesen megbénultak abban a nyomorúságban, abban az helyzetben, hogy látták a mesterüket, hogy mi történt velük, hogy kényük kedvük szerint bántak az emberek. És mi történik? Bár az asszonyok mondanak valamit, lehet, hogy az asszonyok össze-vissza beszélnek? Talán nem. De hát ez történt ott, hogy mondták, hogy igen, Jézussal találkozik, de hát ki hiszi nekik? És akkor mit csinálnak? Ballognak hazafelé, mert mindent feladnak. Mennyire szükség van bátorításra arra, hogy egymás mellé álljunk, és azt mondjuk, hogy figyelj, nem vagy egyedül. Igaz, amit hallottam, de hát ő ballognak hazafelé, Jézus, mint egy ismeretlen utitárs mellékszegődik. És mit ír az írás? Hogy úgy lángol a szívünk. Úgy lángolt a szívünk, amikor ott volt mellettünk. Miért? Egyszerűen azért, mert megérezték az Isten jelenlétét és szeretetét, és kellett nekik ez a kézzelfogó tapasztalás, az, hogy igenis lássák, és tapasztalják, és tudják, hogy velük az Isten. De még mindig vakok. Még mindig nem látnak. Még mindig nem jutnak el odáig. Milyen szép a magyar nyelvünk. Nem tudom, hogy mennyire gondolkoztatok el azon. Én hetente többször is járok föl a Mátyás király útra a vakgyerekekhez, a Anna nővérnek a hagyadékában, a Batthyány otthonban, és olyan jó ezekkel a gyerekekkel ott talán együtt lenni. Ezek a gyerekek nagyrészt látássérültek, és nagyon sokan egyáltalán nem látnak. De, hogy mondja a magyar nyelvünk, hogy valaki néz, valaki lát. Lehet nézni a lukóban, bocsánat. De nem jut el odáig, hogy nem látja meg a dolgok igazi lényegét. De a Szentlélek ad nekünk világosságot, hogy megértsük igazából a dolgok nagyon mélységét és lényegét. És milyen jó dolog, hogy mondjuk azt, hogy valaki látó. Úgy is, hogy érti az Isten üzenetét és továbbadja. Egy látó ember. Vajon mi látunk-e Isten szemével? Akarunk-e látni? Akarjuk-e felismerni az Úr hívását és szeretetét, és merünk-e rá válaszolni? Milyen jó dolog nekünk, úgy mondom, hogy magyaroknak, hogy olyan sok segítséget kaptunk és kapunk, hogy valóban járjunk az Úr útján, hogy látó emberként az Isten szeretetének üzenetét tudjuk megélni és továbbadni. És mennyire fontos lenne ez? Mert az az ének, amit énekeltünk és megtanultunk, pontosan erről szól. Szomjaznak körülöttünk az emberek. Szomjas a világ. És olyan el tudom-e vinni számukra azt az üzenetet, azt a tanítást, azt a mélységet, ami be tudja tölteni az emberi szíveket. Bocsánat, hogy ezt mondom, de eléggé szomorú dolog az, hogy ma nagyon sokan megelégszenek moslékkal. Olyan tanítással, olyan dolgokkal, ami nem viszi őket tovább. Pedig az Úr azt szeretné, hogy élet legyen bennünk. Igaz élet. A lélek erejében, az Úr szeretetében. Nem tudom, hogy hallgattátok-e, vagy olvastátok-e a tegnapi üzenetét a Szüzanyának Medjugorjéból. Számomra megint csak egy olyan komoly figyelmeztetés is, és tanítás is. Így hangzott el az üzenet. Drága gyermekek, a magasságbeli küld engem hozzátok, hogy imádkozni tanítsalak benneteket. Az imádság megnyitja a szívet, reményt ad, megszületik és megerősödik a hisz. Kicsi gyermekeim, szeretettel hívlak benneteket, kérjetek vissza Istenhez, mert Isten a szeretet és a ti reményetek. Nincs jövőtök, ha nem döntötök Isten mellett, ezért veletek vagyok, hogy vezesselek benneteket, hogy a megtérés és az élet mellett döntsetek, és ne a halál mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e az októberi üzenetre. Azt mondta a Szűz anya, hogy a halál mellett döntöttek nagyon sokan. És Emlékszünk Szent II. János pápára? Miről beszélt? Beszélt az élet kultúrájáról és a halál kultúrájáról. És mit választ a világ? Az a tanítványok, akik ott ballagtak Jézus mellett, azok igazából eljutottak oda, hogy lángolt a szívük, és valamit megsejtettek abból a mélységből, abból az örömből, ami a feltámadást jelenti. Ennek a világnak fel kell támadni a sírból. És mennyi üzenetet, mennyi tanítást, mennyi figyelmeztetést kaptunk. És ilyen nagy-nagy üzenet igazából az, amit kaptunk így, akár a szeretetlángon keresztül is. És mennyire ott van az egységi mája, mire figyelmeztet, hogy együtt járjunk, együtt dobbanjon a szívünk. De kivel akarunk együtt dobbanni? Útján vele? Vagy választhatjuk a másik utat is, mert a sötétség útja, a halál útja. De igazából itt van a figyelmeztetés számunkra, és nagyon komolyan hív, hogy egy picit, hogy vegyük ezt kicsit végre, hogy gondoljuk végig, amit itt benne Mária kér bennünk. Hogy imádkozni tanítsalak benneteket. Mit tett Mária ott Názáretben? Meghajolt. Nem tudta, hogy mi történik, nem tudta, hogy hogyan történik, de az Isten terve előtt azt mondta, hogy én most mindent adok. Az emberségemet, a tisztaságomat, a jó híremet, mindent. Mert bízott az Istenben. Bízott abban, hogy az Istennek terve valósul meg, és nem tudom, hogy gondoljátok ti testvérek, de az Isten terve valósul meg most is, akkor is, amikor ez a nyomorúságos háború van itt körülöttünk. Ne féljetek! Az Istennek irgalmasságai, szeretete ott van, de miért várat bennünket az Isten? Azért, mert szükség van arra, hogy kitartsunk az imádságban, és ne adjuk fel. Olyan ajándék volt számomra, hogy ezen a Medjugorje zarándoklaton ott volt velünk majdnem püspök atya is, mert ők is terveztek egy utat, de nem jöttek össze, hát nem is könnyű most ebben a helyzetben, de két mikrobusznyival emberrel elindultak, és aztán Miskolcon beszálltak a nagybuszba, és aztán jöttek velünk tovább. És most is együtt tartottunk lelki gyakorlatot Mári Besnyőn, és hát ő egy másik csapatnak, de azért sok mindent közösen próbáltuk csinálni. És az ő szavaiban ott volt nagyon komolyan éppen ez, hogy mennyire vesszük észre az Isten személyére szóló szeretetét, amely arra hív meg bennünket, hogy ne félj, de járj a szentség útján. Mert nem más fogja megmenteni a világot, mint azok, akik készek imádkozni, megtérni, böjtölni, magukat teljesen oda tenni. És Mária ebben nagyon nagy példakép mi számunkra. Mit kért? A magasságbeli küld engem hozzátok, hogy imádkozni tanítsak benneteket. Az imádság megnyitja a szíveket, reményt ad, megszületik és megerősödik a hit. Vajon ott van-e a remény mi szívünkben? Hogy az Isten megmutatja a jóságát és szeretetét. Hogy nagyon sokan úgy fogalmaznak, hogy ha már az Isten sem csinál semmit, már elhagyott, már mit tapasztalunk magunk körül? Nehogy azt gondoljátok, hogy a politikusok hatalmasabbak. Csak ők nem tudják, hogy mit cselekszenek, hogy kinek az oldalán állnak. Mi tudjuk, az Úr az, aki cselekszik. Az Úr az, aki munkálkodik, és ő reménnyel akarja betölteni a szívünket. És ez csak úgy fog történni, és akkor fog menni, ha valóban engedem, hogy átjárjon az Isten szent lelke, hogy lángoljon az én szívem, az Isten jelenlétének erejében és örömében. És ez az életet jelenti, az Úr jelenlétét, hogy én odaadott vagyok, és bennem ő munkálkodik. Persze, mit látunk? Hogy megvan félemlítő a világ, és félnek az emberek. És most tessék, sorozatban jöttek a dolgok. A járvány, elszigetelődtek az emberek. A háború, ott van a félelem, hogy kiszélesedik. És ott van az embernek a tehetetlensége is, és egyszerűen elhidegülnek a szívek, elnehezednek a szívek. Holott lángolni kéne a mi szívünknek, és mutatni azt, hogy igen, az Úr a mi erősségünk, ő a mi oltalmunk és segítségünk. És akkor fel tudjuk mutatni azt, hogy igen, ő az, aki tudja oltani a mi szomjúságunkat, és ő az, aki föl tud emelni bennünket a gyengeségeinkben, a bontásainkban is. És mit kér az üzanya? Azt mondja, kicsi gyermekeim, szeretettel hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Isten a szeretet és a ti reményetek. Miért kell visszatérni az Istenhez? Nem vagytok nála? Nem vagyunk nála, nem akarunk az ő útján járni? Talán testvérek, olyan sok mindent talán megszoktunk, meg olyan sok mindent természetesnek gondolunk. És nagyon szükség van arra, hogy azt, amit teszek, a szívből tegyem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én olyan nagyon szép volt a régieknek a hozzáállás, amikor megkértek valakit, hogy légy szíves, segíts. És mit csinált? Hát megtette. De nem azt mondta, hogy szívesen? De mennyire elfelejtjük már ezt mondani? Hogy azt, amit teszek, a szívből teszem. Azért, mert otthon benne én szeretettel akarok tenni. Én azért, mert Isten szeretetét akarom közvetíteni. Szívből. És igazából ezért is olyan nagy ajándék, hogy a világ megkapta a Jézus szíve tiszteletét. Ott van a szűzanyának a szívének a tisztelete. És olyan jó lenne, hogyha ezt a mi szívünk is lángolna, mint az Emmauszi tanítványnak, hogy észreveszünk, hogy Jézus ott van mellettünk, és tanít és segít bennünket, és nem hagy. És akkor megérezzük, hogy mit jelent ez a lángolás. Lángol a mi szívünk, és a szeretetnek a tüze, lángja ott dobog az életünkben. Testvérek, olyan rohanós lett az élet. Egyszerűen azt látjuk, hogy nincs már semmire se idők, ideje az embereknek igazából szeretni sem, örülni sem. És éppen ezért nem tud lángolni a szívük, és nem tudhattak hálát adni, és nem tudják dicsőíteni az Istent. Pedig, ha egyszer megnyitnám a szívemet, és engedném, hogy átragyogjon az életemben az ő jelenléte, és az ő szeretete, és az ő jósága, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy az Úr hogyan cselekszik. Mert az Úr nem béna. Bár sokan azt szeretnék. Sokan azt mondják, hogy igen, hagyja ezt az egészet, ami itt van körülöttünk. De ez nem így van. Csak ott van benne a tisztelet az ember iránt, hogy megajándékozott bennünket a szabadsággal. És mit vár tőlünk, hogy teljes szívből, teljes odaadással mondjam ki a magam igényét, és ez volt az az igen, amit Mária kimondott. És ha ezt az igent én ki tudom mondani, akkor meg fogom tapasztalni azt, hogy ő cselekszik bennem és általam. És mennyire nagy dolog az, amikor látjuk, hogy egy-egy valaki, aki megértette az Isten szeretetét, az hívását, oda tette az életét, hogyan mutatta meg az Isten az ő jóságát és irgalmát. Nem tudom, ismeritek ti Elvira nővért? De a Medjugorjeban a Csenálkoros nevért. Tudjátok, hogy mennyi iskolája volt? Három elemi. Tessék belegondolni. Három elemivel létrehozott Csenálkoló közösséget. Mert a hitnek az erejével csinálta ezt. Ő egyszerű dolgozó nővér volt, aki nem volt olyan nagy tudós, csinálta a dolgát, meg akármit, és akkor mondták neki, hogy nővér, elment az eszed. Te drogosokkal akarsz foglalkozni, mit gondol? Hát nem értesz hozzá. A nővér imádkozott és mondta, 10 évet kellett várnia. És elkezdtem. És most mit csinál? Mi történt? Mennyien vannak, akik gyógyultak általa, ezáltal? És nem tudom, hogy mennyire tudjátok, a szegény nővér teljesen zokni. Volt egy agyi történése, és már nem tud magáról. De ott van Stefano Don Stefano, az egyik drogos fia, és még van 8 drogos fia, akik papok lettek, és ők vezetik a közösséget. És van nem tudom hány nővére, 25 vagy 30, mit tudom én, akik a lányokból lettek, drogos lányokból lettek, apácák és szerzetesek. Nyáron igazából egyszer, talán tavaly, mennyit, amikor úgy eldobtam magamat, hogy hát nekik van ilyen kicsulájuk, meg mit tudom én, kötényruhájuk, és a nyáron az volt a ruhájuk, hogy ilyen rövidújú blúzban voltak, meg ilyen kötényruhában, ilyen apácaruhában, és az egyik lánynak ebben a rövid ruhában ott volt a tetovált karja, az apácám, nesze neked. Hát mit hirdet? Hogy honnan jöttem én? Az Isten csodája. De igazából meg tudod érteni, hogy az Isten téged is át tud forrálni, és tud vezetni, és tud segíteni, hogy egyszerűen ne üljön ki a szíved, és lángoljon a te szíved, és legyél az Úr szeretetének tanúja és hirdetője, és ne félj, én veled vagyok. És valahol ezt kéne látni, hogy az Isten hogyan tud alkalmazni, mikor, hogy oda teszem az életemet, mint az Elvira nővér, vagy oda tette az életét, mindenki jól ismeri, Teréz anyát, igazából egyszerűen az Úristen szeretetének az eszköze lett. De hát, annyi mindenkit kellene hozni, most én nem szeretném ezeket így fennsorolni, hiszen pont éppen a szeretet láng is erről beszél, nem? Hogy van valaki, aki oda tette az életét, és egyszerűen hagyta magát, hogy eszköz legyen, és maga se tudta, hogyan, de az Úristen felhasználta őt. És mekkora ajándék, hogy igen, az Isten megszólít az ő szívén keresztül, az ő odaadásán keresztül, az ő hűségén keresztül. És nem, de ugyanezt kéri a szűzanya is. Kicsi gyermekeim, szeretettel hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Isten a szeretet és ti a reményetek. Nincs jövőtök, ha nem döntötök Isten mellett. Azért vagyok veletek, hogy vezesselek benneteket. És igazából nagyon jó, hogy vannak püspökeink, van szentatyánk, vannak papjaink, de igazából tudnod kell őket is, és mindannyiunkat is. Kell, hogy az Isten szent lelke vezessen. És kell, hogy most mindazok, akik elkötelezték magukat, vagy elkötelezik magukat, a lélek emberei legyenek, és lángoló szívvel tegyenek tanúságot arról, hogy az Úr velük van, és munkálkodik bennük. Emlékeztek rá, majd tudjátok, mi volt Boldog Özsébnek a látomása? Ő azt látta, hogy ő volt, aki összegyűjtötte Pilisben és Börsönyben a remetéket. És mit látott, azt mondta, hogy itt is, ott is egy-egy kis lángocska van. És azt mondta, hogy össze kell gyűjteni, hogy egy nagy tűzé, nagy lángá legyen. És így indult el a Pálos rend. Mert összegyűjtötte azokat a embereket, akiknek ott pislánkodt a szívükben az a tűz, az a láng, ami az Isten belei oltott az ő szívükben, beleadott az ő szívükben, és most azt mondta, hogy igen, fogjuk össze őket, és mekkora nagy közösség volt a Pálosok. Sajnos most igen, kevesebb vannak Magyarországon, de azért mégisnek olyan nagy ajándék. Mindig elámulok, amikor kimegy a Buda-Szent-Lőrincre, ott a Kolostorvárosban, hogy mekkora közösség volt, mekkora templomuk volt, mekkora tűz lehetett ott bennük. És ott van nekünk is az, hogy tudunk újra és újra erőt meríteni ezekből az isteni jelenlétből, a szeretetnek a tűzéből és lángjából. És ha így élünk, akkor ha döntünk Isten mellett, hogy vezessen bennünket, akkor a megtérés útját járjuk és az életet választjuk. Az élet mellett döntünk. Igen, mai világnak szükség van lángoló szívekre, szeretetben égő testvérekre. Szükség van arra, hogy ne hallgassunk, hogy az életünk legyen egy nagy kiáltás és egy nagy jel. Nagy jel abban, hogy az Isten cselekszik. És nagy jel abban, hogyha átadom az én szívemet, akkor ő munkálkodik általam is, bennem is. Nem illetve, hogy a zsinat után úgy fogalmazták, hogy igen, az egyháznak a jövője azon múlik, hogy hogyan tesszük oda az életünket, hogyan leszünk a világ világossága és a föld sója, hogyan éljük meg mi mindennapjainkban az Isten szeretetét és jelenlétét. Hogy az a közösség, élő közösség, Isten szeretetétől lángoló közösség, Isten szeretetében élő közösség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy te tudj élni mindig az Úr hívásában, a kegyelem állapotában, a lélek örömében, és akkor meg fogod látni, hogy az Úr csodát tesz körülötted. Te fogsz csodálkozni, ne inkább, hogy mi történik ott, hogy az Úr hogyan cselekszik. De ehhez szükség van a mi alázatosságunkra. Ahogyan Mária kimondta, íme az Úr alázatos szolgálóan járja vagyok, történjék velem szavait szerint. Ha tudok oda tenni, tudok eszköz lenni, tudom rábízni magamat és elfogadni az ő vezetését, akkor meg fogod tapasztalni az ő felemelő szeretetét, hogy eszköz vagy az ő számára. És talán még egy dolgot szeretnék hogy a szívedben helyezni, mi pedig az, hogy ha én lélekben élő ember vagyok, ha lelkes ember vagyok, akkor másokat is tudok lelkesíteni. Milyen nagyon szép magyar nyelvünk lelkesíteni, lélekkel átjárni. Hát szurkolni tudunk, kimegyünk a foci meccsre, és akkor lelkesítjük az embereket, bele hergeljük a csapatot a győzelemhez. Hát nem lehetne ugyanezt megtenni a lélek erejével a közösségben, az egyházban? hogy lelkesítjük az embereket, hogy egyszerűen ne templomokat látogassanak, hanem éljék meg a hit örömét. Ne szokás legyen a templomban járás, hanem egy boldog találkozás az élő Istennel. Ha valóban így próbáljuk ezt megtenni, akkor az életet szolgáljuk, és az életet fogjuk tudni erősíteni a szívekben, a körülöttünk lévőkben. Én bátorítalak és kérlek téged, legyél lelkes, legyél lélekkel teli, és adj abból a lélekből, amit kaptál, hogy mások is lángra lobbanjanak, és az Úr hiszen, hogy megmutatja szeretetét.
Az elmúlt percekben Kemenes Gábor atya előadását hallották. A felvétel a Török Bálint és Szeretetlán kápolnában készült 2022. november 26-án. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Erdődi Gáborral beszélgetünk a hallássérültek pasztorációjáról.
Említette azt nekem, hogy anyanyelve a jelelés.
Az én szüleim hallássérültek voltak, és túl azon, hogy a halló társaimtól is megtanultam beszélni, tehát azért mégis az ember édesanyja hallássérült, akkor az anyanyelve is a hallássérült. Különben a népszavazásnál is azt ígszeltem be, hogy anyanyelve hallás, jelnyelv, mert volt erre lehetőség.
Beszélgessünk egy kicsit a katolikus hallássérült pasztorációról. Mit akar az elnevezés tulajdonképpen?
Az, hogy katolikus, az, hogy a hallássérülteknek szól, és hogy a pasztoráció az a lelkipásztori szolgálatra utal, tehát papi vezetése van, de szorosan együttműködünk, mint az egyházban mindenki a kedves hívekkel. Hát amire így gondolni kell, gyakorlatilag ugyanolyan a hallássérült pasztoráció munkája, mint egy plébánia. Itt is vannak misék, tanórák, esketések, temetések, első áldozás, keresztelés, ehhez hasonló hitoktatás. Hát ugyanazt végezzük, mint egy plébánián. Az egy kicsit a nehezebb, hogy itt többszörösen hátrányos emberekről van szó, és az ők pasztorációjuk is, meg a velük való foglalkozás is többszörösen hátrányos helyzetből indul. Tehát például a hallássérülteknek gondjuk van a szókincsel. És ha ez így van, akkor gondolhatjuk, hogy a Szentírás üzenetét azért nem olyan egyszerű átadni. Tehát a jelnyelvben is mi például a legegyszerűbb szinonímáját használjuk a szavaknak, tehát mondjuk szoktam mondani a hasonlatot, hogy például ajak, száj, esztendő, év. Ugye? Hiába mondom én szóban azt, hogy esztendő, a jel az év marad. És ehhez hasonló dolgok. A másik nagyon érdekes dolog, ami akár jó is és rossz is, hogy hallássérülteket nagyon könnyen meg lehet szólítani, mert ugye a nehéz sorsuk miatt, vagy pont azért, mert állandóan ránk szorulnak mi segítségünkre, ha bár nagyon okosan, önállóan is tudnak boldogulni, de tulajdonképpen igazából mindig valamilyen formában a halló embereknek segíteniük kell. Akár odafigyelni arra, hogy például lassan beszéljenek hozzájuk. Fölöslegesen kiabálni. Esetleg mondjuk egy nagyot hallóval lehetséges, de vicces, amikor anyukám elmegy a tüdőszűrésre, és mondom előre is a hölgyeknek, hogy nem kell kiabálni, mert úgyse hall semmit. Csak mutogassanak meg, hova menjen, mit csinál, amúgy is már százszor volt, tudja. És akkor ennek ellenére azt hallom, hogy becsukódik az ajt, csókolom, tessék, nevet közni, ugye? Ugye ez így aranyos, mert ők megszokták, hogy így bánnak velük, de ilyen szempontból ez egy nehézség, hogy hirtelen nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Éppen ezért nekik nagyon sokkal nehezebb az élet, mint gondolnánk. Sokszor tapasztalnak bizalmatlanságot, sokszor leértékelik őket, és sokszor az a gond, hogy mivel nem tesznek szert megfelelő szókincsre, az elhelyezkedésük is nehezebb. Éppen most beszélgettünk egy ilyen képzési programmal kapcsolatban arról, hogy nagyon sok mindent nagyon jól megtanulnak, tehát kézügyességük, figyelmük sokszor jobb, mint egy halló testvérüknek, mert nagyon megbecsélik a munkájukat, és nagyon igyekeznek. Például láttam ilyet, meg van visszajelzés például ilyen kereskedelmi cégeknél is, hogy jobban megbízhatóbbak. Ez talán nagyon furcsán hangzik, pont azért, mert annyira aggódnak, meg annyira igyekeznek, hogy helytálljanak, hogy alig van kifogás a munkájukkal kapcsolatban. Nekik minden nagyon nehéz. És ugye ezért nagyon fontos az, hogy ők számítanak ránk, bíznak bennünk. Sokszor olyan alázatosak, mert megelőlegezik azt nekünk, hogy mi segíteni fogunk rajtuk, és picit többet tudunk, mint ők. És ezt nagyon érezni. És nagyon hálásak, mert hogyha mindezeken túl szeretetet kapnak, odafigyelést, akkor azért sokszor jobban hálásak, mint egy úgymond halló ember, mert mi valahol már végén már hozzászokunk ahhoz is, hogy szeretnek minket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben teljesedik ki. És a pasztorációnak pont ez a feladata, hogy ezeken az emberi vonulatokon keresztül mégis Krisztus örömhírét adjuk át, hiszen az egyháznak mindenkit meg kell szólítani, a hallássérültek sem lehetnek kivételek. Ugye például a rádió egy olyan ága a médiának, amit ők sose fognak hallani, tehát ők inkább interneten, és hát nagy nehezen valahogy a televízión keresztül tájékozódnak, de ott is ugye vannak még igencsak elmaradások, és hát ahogy mondhatjuk a WHO arányszámai alapján, itt Magyarországon akár 300 ezer hallássérült is lehet. Tehát ez egy, nem egy elhanyagolható réteg, ugye ebbe talán beleszámítanak az időskoriak is, de ha azt mondjuk, hogy tisztán hallássérültek, mondom, a WHO arányszámok ezt mutatják, tehát több országban ezek az arányok jönnek ki. 10 millió emberből lehetséges, hogy ilyen. De ha csak 30 ezer emberről volna szó, én azt gondolom, az is nagyon komolyan veendő. Az egyháznak van hozzájuk küldetése, és nagyon sokszor ezek a hallássérültek sokszor egy faluban úgy élnek, hogy ők az egyetlenek. Sokszor pont ezért magányosak is. Ma már az internet adta lehetőségek, könnyebben összekötik őket, de én azt gondolom, hogy az is fontos, ha már az internetet így használják, de ez általában fiatalokra jellemző, ha bár az édesanyám 75 évesen, vagy 70 éves korában már elkezdte használni az internetet, pont ezért, mert megmutattam neki, nagyon egyszerű, két gombot kell benyomni, és akkor működik minden. Így elérte a barátait. Én azt gondolom, hogy ez a csatorna alkalmas arra, hogy a kapcsolatokon keresztül elérjük, és azért jó, hogy vannak hallássérült hívek, mert a éppen nem hívő hallássérülteket ők elérik, és ebben nagyon-nagyon támaszkodik rájuk a pasztoráció.
Sok irányba el lehet indulni, nem akartam félbeszakítani, de maradjunk itt az utolsó gondolatnál, hogyha már ezt említette, hogy Budapesten működik a katolikus hallássérült pasztoráció, és megemlítette azt, hogy sokszor akár egy kis településen, akár egyedül vagy egy-két ember él, aki hallássérült, és épp ezért érezheti magát nagyon egyedül valaki. Milyen eszközök állnak rendelkezésre az egyházban, vagy az egyháznak arra nézve, hogy lelkipásztorkodást a hallássérültek területén, és akár egy kis városban, akár egy kis településen eljuttassa és gyakorolni tudja ezeknél az embereknél?
Az elsődleges közeg maga az egyház, meg az Isten igéje és az emberek szeretete. Tehát ezeken keresztül fogunk eljutni. Meg hát az áldozatkészség is, hát ezek anyagiak is szükségesek. Tényleg minden nap hálát adunk ezért, hogy a püspöki kar ezt nagyon komolyan veszi és támogatja is. És igazából olyan szinten van Budapesten a központja, hogy elődeim, Szilágyi Vilma és Izabella nővér, illetve említhetném közvetlen elődömet, Sulo Lajos atyát, vagy kicsit még korábbra megyünk, Futó Károly atyát, akik már elkezdték a foglalkozást a hallássérültekkel. Nem olyan régen ünnepeltük a 40 éves fennállását a pasztorációnak. Ez valóban Budapesten kezdődött el, de nagyon sok helyen az országnak működgetett kezdetlegesebb formákban. És most tulajdonképpen ez egy országos pasztoráció, csak most így adódott, hogy az iroda működik Budapesten. Ott van egy egyházmegyei pasztoráció is, és ezen fölül van egy országos pasztoráció is, aminek az a feladata többek között, hogy megszervezze a hallássérülteknek a lelki életét az egész országban. Most úgy néz ki, éppen találkoztam a görög katolikus püspökkel itt ezen a rendezvényen, és nyitott szívvel állnak azzal kapcsolatban, hogy létrejön a görög katolikus egyházmegyében is egy hallássérült pasztoráció. Mert tulajdonképpen az országos pasztorációnak ez az igazi célja, hogy létrejöjjenek ezek. Nekem a plébánosi, vagy pontosan a plébániai kormányzói teendőim azért ebbe megakadályoznak, hogy olyan fénysebességgel haladjunk, de Budapesten minden héten van szentmise, minden héten van hittanóra, akkor van szentségi előkészítő, van első áldozás, reméljük nem sokára lesz bérmálkozás, és ugye ez mellett ugye járjuk az országot, tehát én Lácra, Miskolcra mindenféleképpen járok. A többi helyen is már kialakítottuk az elsődleges kapcsolatokat, csak hát most munkatársakat is kell ehhez keresni.
Képzés folyik önöknél?
Hát az igazság, hogy erre mi nem vagyunk hivatottak, tehát ennek megvan a maga szabályozott rendszere, hol folyhat képzés. talán a jövő zenéje az, hogy maga a hallássérült pasztoráció is indíthat képzést, csak ezt akkreditálni kellene. Most ennél fontosabb dolgaink vannak, de én azt gondolom, hogy például az is egy nagy lehetőség, ugye, hogy az internet, a honlapunk, ugye a közösségi háló, akkor ebbe segítség most az, hogy Püspöki Kar jó voltából, és hát itt kifejezetten a Bíboros atya nagyon nagy jó indulatát is meg kell említenem az összes tőzsbi püspök atyának a jó indulatával együtt, hogy létrejöhetett egy hallássérült stúdió, ahol egy kis kamerarendszerrel, ehhez szükséges számítógépes háttérrel meg tudjuk azt oldani, és ez a mostani legfőbb törekvéseink egyike, hogy a egyházmegyei televíziók vagy vallási műsorokat, mert néha ugye ezt helyi televíziók készítik az ő számukra, ezeket ellássuk jelnyelvvel, és akkor abban az egyházmegyében itt jön a nagy lényeg, hogy az interneten természetes módon, de az az igazi szándékunk, hogy a kábeltelevíziókhoz valahol eljuttatni. És azt gondoljuk, így meg lehetne azt csinálni, hogy amennyire lehet az országot megszólítani ugye ezeken a kis jelnyelvvel ellátott műsorokon keresztül. Tehát meg lehetne azt valósítani, hogy mondjuk egy vidéki kis falucskában is, hogyha észreveszi, hogy a helyi kábel tévén van ilyen műsor, akkor arra szépen rászokik, megnézi, és így valamilyen módon kapcsolatba tudunk kerülni, és esetleg egy-egy meghívást tényleg személyesen meg is hall, akármennyire hallássérült, a szívével. Nem csak a szívünkkel látunk jól igazán, hanem a szívünkkel hallunk is igazán. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez is egy nagy lehetőség, hogy ezeket elképesztő nagy távolságokat és elszakítottságot ezzel át tudjuk lépni. Habár nem reménykedünk gyors sikerben, itt éppen a görög katolikus testvérekkel éreztünk együtt, hogy ők is sokszor szorványban szolgálnak, és hát a hallássérültekre ez többszörösen is jellemző, mert tényleg van, hogy egy falucskába egyetlen hallássérült van, de van, hogy a 10-20 kilométerre vagy 30-50 kilométerre nincs még egy. Tehát az eloszlás teljesen változó, és az az ember eléggé magányos lehet.
Hogyha már itt az elmagányosodást ennyiszer megemlítettük, és a beszélgetés elején említette azt, atya, hogy fontos, hogy odafigyeljünk, és fontos, hogy odaforduljunk azok felé, a társaink felé, akik valamilyen módon rászorulnak a támogatásra, a segítségre. Akár ön személy szerint az édesanyja családja révén, akár lelkipásztori tapasztalatai alapján, amit önökkel esetleg negatív vagy pozitív tapasztalatokat megosztottak azok az emberek, akikkel kapcsolatba került. Mennyire mondhatjuk el azt, hogy a hallássérültekkel kapcsolatban az empátia az működik, és a segítőkészség? Én számos azt mondom, hogy fogyatékkal élő, aztán, hogy mi mennyire vagyunk épek, ez számomra mindig egy más kérdés, és egy következő beszélgetésnek a témája lehetne, hogy mi, akik magunkról úgy gondolkodunk, hogy épek vagyunk, vajon ez tényleg így van-e? Mennyire empatikusak az emberek a hétköznapokban?
Vannak előrelépések, tehát most létrejött például egy olyan ügyfélszolgálati rendszer, a SINOSZ, tehát a Sigetek Országos Szövetségének keretén belül, hogy ott ülnek benne az irodában diszpécserek, és kapcsolatba tudnak velük lépni hallássérültek az interneten keresztül, tehát jelenleg. Persze mondhatnánk, hogy hát, ha volna még több pénz, meg még több, akkor elérhetnénk a skandináv szinteket, de az igazság, hogy történtek előrelépések. Ami nehézség, az megint ugyanazt mondanám a nyelvi. Tehát amíg egy vak ember még hallgatja a rádiót, vagy a tévét is lehet hallgatni, ugye, vagy emberekkel találkozik, gyakorlatilag a szókincse teljes lehet. Ugye esetleg előfordulhat, hogy ugye halmozottan sérült emberről van szó, ott egy kicsit más a helyzet, de azért, hogy is fogalmazzak, túl a fizikai korlátoltságon egy vakember szellemileg nincs elválasztó a társadalomtól. Még egy siket nagyon sokszor. Tehát megdöbbentő dolgokat tudnék mondani, hogy 10 éves fiatalokkal beszélgetve például sokan nem tudják azt, hogy kilincs. Az ajtó része, de az, hogy kilincs, radiátor, konnektor, padló, plafon, ezeket a szavakat nem ismerik, mert ők annyira egy gyakorlati világban, mire használjuk ezeket, azt tudják. De hogy ezek a fogalmak mit takarnak, és ebben elnézést kérek, de nem a siketek vannak lemaradva, hanem a társadalom. és azért, mert erre nagyon komoly erőket kellene fordítani, én is dolgozom ezen, hogy ez megváltozzon, hát kisebb-nagyobb sikerrel, és itt ezen a találkozón is alkalmas volt a néhány találkozás olyan emberekkel, akik kicsit előrébb tartanak a maguk területén, ugye ennyiből jó volt, hogy másoknak, ugye akár a roma pasztoráció, vagy más elesett emberekkel való foglalatosságnál, így rá tudtam kérdezni, hogy hol tartottok. És akkor voltak kedvesek, és megadták azokat a pontokat, ahol ők kicsit előrébb tudtak lépni. Én is ezekben reménykedem, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt olyan hátrányok vannak, hogy itt egy kazinci féle nyelvújításra lenne szükség. Tehát, hogy minden szónak, amit nem azt mondom, hogy mindennek, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen rendkívül speciális területre talán nem bírnunk kidolgozni szavakat, de itt bizony nagyon sok szó hiányzik, tehát nincs rá jelnyelv. És ez egy olyan komoly korlát, ami viszont az ő életükben szinte mindenhol kivitkezik. A másik az, hogy mi vagyunk lemaradva, nem ők, hogy például az, hogy tényleg nagy türelemmel kell velük viseltetni. Nem fognak azonnal mindent megérteni. Ha már nem tudunk máshogy nekik hozzájuk beszélni, írjuk le. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy lassabban beszéljünk, ha nem tudjuk leírni. Tehát ezt nyilván ezt az iskolába kellene megtanulni, hogy kellene bánnunk segítséggel élő emberekkel. Én mindig azt szoktam mondani a másfajta betegségekkel küzdőknek is, hogy ők értünk betegek, hogy mi szenté váljunk általuk. Tehát az Isten meg akart ajándékozni minket azzal, hogy jók lehessünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy csodálatos küldetés, amivel tényleg lehajolhatunk hozzájuk. Most is voltak érdeklődők, és sokaknak azt tetszett meg, hogy tényleg ezek az emberek mennyire kín élhetnek a periférián a maguk is életével, és milyen szép dolog oda menni hozzájuk, és segíteni nekik, hogy ne érezzék olyan távol magukat tőlünk. És én azt gondolom, hogy Istennek ez volt a szándéka velük, hogy ő úgy akar egy szebb világot alkotni, hogy aki tud segíteni, az szebbé lesz. Ezt úgy, hogyha mindenki egészséges, én kíváncsi lennék, hogy tudnám produkálni. Ez Isten zsenialitása, és nagyon sokan meg is értik a problémáik mélyén ezt az isteni gondolatot. Nem hiszem, hogy az Isten akarná a betegséget, vagy a szenvedést, a bűnt, de én úgy gondolom, minden nehézséghez annyi kegyelmet ad, amennyi szükséges a nehézség okozta szakadék áthidalására. Ha egy ember nap mint nap áthidalja ezeket a szakadékokat, én azt gondolom, hogy ez egy előbb-utóbb egy rendkívüli emberré válik, mert aki a szakadékokon csak úgy átjárkál, hát az nem egy lehet akárki. És Isten erre hív meg minket, hogy legyünk ilyen szakadék fölött járó emberek, és hát ekkor is mi is megtapasztalhatjuk, amikor mi leszünk esetleg szakadékban, hogy a gödör alján mégis a hegy tetején állhatunk. És én azt gondolom, hogy erre a tapasztalatra mindannyiunknak szükségünk van, és a végén el lehet ütni, hogy mindezekért az ember hálát ad.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban Erdődi Gáborral Pap Ildikó beszélgetett.